Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. Nagy péntek van. Urunk szenvedésére, kereszthalálára emlékezünk. A gyönyörű szép esti liturgiában leborulunk a Szent Kereszt előtt. Van, aki megérinti, van, aki megcsókolja a feszületet. Ezzel kifejezzük, Uram Jézus, hálát adunk neked a te szeretetedért, hogy megváltottál bennünket bűneinktől. Megköszönjük neked, hogy szenvedtél értünk. De ugyanakkor ezzel az érintéssel, ezzel a csókkal ki akarjuk fejezni ragaszkodásunkat is. Ragaszkodásunk hozzád, a minket végtelenül szerető Istenhez, de ki szeretnénk fejezni azt a fajta elkötelezettségünket is, amely a józan és bölcs emberi életnek alapvető szükséglete. Elfogadni a fájdalmat és a szenvedést. Elfogadni a sebeket, amelyeket az életben kapunk azért, hogy ezáltal teljesebb, egészebb életet tudjunk élni. Nekünk, pálos szerzeteseknek, az Úr Jézus öt szent sebének a tisztelete közel áll a lelkiségünkhöz. 1669-ben Sopron bánfalván, vagy más néven Vandorfi rendházban alakult az első társulat a szent sebek tiszteletére, majd ezt a pesti kolostor égisze alatt egy újabb társulat követte, míg végül a 18. század közepén Mária Nosztrán létrejött a harmadik konfraternitás, és ezzel együtt elkészült Krisztus öt szent sebe tiszteletére fölszentelt oltár is a templomban. Ezt mind a mai napig lehet látni. Bevallom őszintén, amikor először láttam, kicsit meglepődtem. Meg is ijedtem ettől az ábrázolástól, de aztán szép lassan megértettem, mennyire fontos. Tekintettel arra, hogy a pesti pálos, ma különben az egyetemi templom építésével párhuzamosan a szentsebek kápolnát lebontották, a nosztrai oltár lett az öt szentseb társulatoknak a főoltára. Jézus, amikor feltámad, Tamásnak a sebein keresztül igazolja, hogy valóban az a Jézus, akit keresztre feszítettek. Vagyis megdicsőlt testén is ott maradtak a sebek. Ebből mindannyiunk számára levonhatjuk azt a következtetést, hogy vannak olyan sebek, amelyek nem fognak begyógyulni az életünkben, de lehet velük együtt élni. És ezek a sebek elkísérnek bennünket az örökké valóságba. Elvezetnek bennünket Isten szeretetéhez. Nyilván nem kell a sebeket keresnünk, de amikor megkapjuk, soha ne felejtsük el, hogy mennyire fontos megtalálni az értelmét annak, hogy az életünkben sebeket kapunk. Mert hogy a nyitottság, vagyis a szeretet együtt jár azzal, hogy megsebződünk. Amikor az Ószövetségben az igazi hitre tekintünk, Istenbe vetett hitre, ez nem jelent más, mint az Isten iránti bizalmat. Ez a bizalom az Isten felé vezető utunknak az energiája. És ezért nagyon fontos a boldogságos Szűz Máriának a példája, az ő példája szerint megélni kereszténységünket és papságunkat. Aki ott volt az Úr lábánál. Nézzünk csak egy hasonlatot. Amikor ég a gáz a tűzhelyünkön, egy oxidációs folyamatnak vagyunk a részesei. Így válik a gáz használhatóvá. Amikor a puska fel van húzva, akkor lehet vele lőni. Vagy amikor megfeszítjük az íjat, akkor lövi ki csak a nyilat. Az ígéret és a beteljesülés között van egy feszültség. Ez egy hajtóerő az életünkben. Vagyis nem más, mint a bizalom. Az Isten sok mindent megígér, de az ígéret beteljesülésére várnunk kell. És ez a feszültség termékenyít meg bennünket, és ebben a feszültségben megtapasztaljuk sokszor a szenvedést, a fájdalmat, a sebeket. Egyetlen egy bibliai arak sem éli el a teljes beteljesedést. Ábrahám elindul az ígéret szerint, de milyen sokáig nincs utódja. De kitart, bízik Istenben. Jákobnak sincs nyugta. Ézsautól való menekülés, aztán küzd Ráhelért, eleinte megkapja a csipás szemű Leát, aztán Ráheltől a születi kisgyerek hamar meghal. Utána fiaival nem tud mit kezdeni, s végig kíséri az Ézsautól való menekülésnek a fájdalma. Talán ez is megmutatkozik abban a harcban, amelyet azzal az ismeretlen férfival, talán angyallal, vagy akár az Istennel küzd, és ebben saját lelki küzdelme is megtalálható. Az új szövetségben ott van Péter, aki a legnagyobb bizalmat kapja Jézustól, de élete végéig szenved ingatagságától. Pál apostol, tudjuk jól, a Galatákhoz írt levélben megrója kétszínűsége miatt. Vagy ott van a nagyon szép hagyomány, a Quo Vadis Domine, amit Sienkiewicz meg is írt a regényben. Péter menekül a keresztények üldözésétől Rómából. És amikor az Úr vele szemben jött, találkozik, megkérdezi tőle, hová mész, Uram? És Jézus azt válaszolja, megyek helyetted meghalni, Péter. És akkor Péter visszafordul. Ugyanakkor azért ott van Pál apostol is. Vele sem tudnak mély, tartós kapcsolatban maradni. Van, aki elhagyja. Mégis ő írja meg a szeretet himnuszát. Az Úr ad egy ígéretet, aztán ismét ad, aztán ismét. Ha nem lenne szükség a hitre, akkor az ember leülne. Azt mondaná, nincs mit tenni. Ennyi elég. Drága testvérek, mennyire fontos tehát ez a hit, és ebből a hitből fakadó bizalom az életünkben. Ennek a bizalomnak, a hitnek az árnyéka nem más, mint a kétség. Sem a hit, sem a kétség nem múlik el. A hitet mindig üldözni fogja a kétség. Nagyon megrendít, amikor kis Szent Teréznek az életében az ő küzdelmét látom, és amikor megfogalmazza, hogy hinni akarok. Ő a nagy szent, aki annyi mindent leírt, mégis küzd ezzel a hittel. Mindannyian küzdünk vele. A hit egy mindennapi döntés. Soha ne felejtsük el, minden nap döntenünk el Isten mellett. Azért, hogy egyrészt az ő nevét megdicsőítsük, az ő akaratába bele tudjunk úgy simulni, hogy megértsük, az ő akarata nem tőlünk valami távoli dolog, hanem egészen mélyen érinti az énünket. És a mindennapi döntés a hitünk mellett, Isten mellett, az azt is jelenti, hogy felvértezzük magunkat arra, hogy a nehéz időkben is hűségesek tudjunk maradni. Persze ott van a másik oldalon az elbizakodottság, ami visszaélés a hittel. Jeremiás prófétának mennyire fáj, amikor a hitükben elbizakodott néppel néz szembe, legfőképpen a vezetőkkel áll szemben. Izrael nagy tragédiája, amikor ez a vak elbizakodottság miatt a nép sorsa rosszra fordul, és a babiloniak betörnek. Mind a kettő véglet, a kétség és az elbizakodottság is. Persze tudjuk, az ember nem szeret feszültségben élni, de feszültség nélkül sem tudunk élni. A szekták sokkor azért győznek, mert leegyszerűsített hittel dolgoznak, és megmondják, mit kell tenni, mit kell hinni, és így tovább. Nincs empátia, mert akkor felborulna a szekta rendszere. Sokszor elgondolkodok rajta, mennyire jó, hogy katolikus vagyok. Mert hogy így, a Szentlélek Úristenre ráhagyatkozva kell megélnem a mindennapokat, és ebbe beletartozik az is, hogy hibázhatok, sőt, még bűnt is elkövetek. Persze fontos a bűnbánat, fontos az irgalmas Istenhez való odaborulás. És ugyanakkor azt is el kell fogadnom, hogy mások is hibáznak, sőt, oly mértékben, hogy engem is megsebeznek, megbántanak és fájdalmat okoznak. De ezt is csak egyedül Isten irgalmas szeretete tudja orvosolni. A világban nagyon sok gyors feszültségteremtés van. És ugyanakkor gyors megnyugvás. Nézzük csak meg az amerikai filmeket, ebben tökéletesek. Vagy akár egy autóverseny, vagy a sátának nagy kísértése, akár a pornográfia is ide tartozik. A pusztító feszültség is szemben áll a termékeny feszültséggel. Amit azonban a hitben élünk meg, az egész életünkön átível. Istent nem lehet birtokolni, nem lehet eszközként használni. Figyelnünk kell a döntésére, és nem a mi döntéseink kényszer zubonyát kell ráertetnünk Istenre. Ebben a kakaskodásban, vagyis Isten és köztünk lévő harcban, Isten mindig türelmes és megvárja, míg ő győz. Talán, minthogyha provokálna is egy kicsit. Tegyünk meg mindent, de eljutunk oda, hogy felismerjük. Nem tudunk nélküle semmit sem tenni. Ahogy a Szentírásban olvassuk, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak kegyelmet ad. Minden pillanatban választhatunk őt, vagy nem őt, vagyis Istent, vagy nem Istent. Ha Isten felé közeledünk, akkor egyúttal nem tarthatunk távolságot. Vagy választottuk őt, vagy nem. Sokan úgy vannak, hogy hát igen, Isten, igen, egyház nem, de igazából az igaz Istent nem akarják. Nekik jó az az Isten, amit elképzeltek maguknak. Mondjuk megállnak hátul a templom ajtóban, jobb esetben. Ebbe a termékeny feszültségbe egyes szentek belehaltak. De hát azért születtünk erre a világba, hogy egyszer belehaljunk. Nagyon sok példát tudnék fölhozni erre a termékeny feszültségre. Lehet, amikor valaki ápolja beteg édesanyját, anyósát, apósát, édesapját, vagy valamelyik másik családtagot, hűséggel, nagyon sokszor elviselve a beteg szenvedéséből fakadó nehézségeket, vagy akár a betegnek a nehéz természetét is, amikor követelőzik, amikor nincs megelégedve semmivel. De mindez fölajánlva úgy érzi már, hogy már az utolsó ereje is elfogyott. Most már ez volt utolsó csepp a pohárban, és így tovább, de mégis teszi, mert valami belülről mozgatja. Nagyon sok ismerősöm van, sőt, van olyan barátom is, aki most már Isten nyugosztalja, elköltözött ebből a földi életből, mérhetetlen türelemmel végezte és viselte mindezt, és belőle valami egészen szép gyümölcs fakadt ebből a termékeny feszültségből. Most, amikor a keresztre feszített Krisztusra tekintünk, Isten végtelen irgalmát látjuk, amely összeköti az ember nyomorúságát az ő végtelen szeretetével. Az Úr Jézus nem oldott meg minden feszültséget, nem gyógyított meg mindenkit, nem űzött ki minden megszállottból ördögöt, hanem felvitte a keresztfára. Mi sem tudunk minden problémát megoldani, hanem egyszerűen el kell viselni. És ez nem mindig egyszerű, sokszor nagyon nehéz. Az élet értéke és saját értékességem tudata segít mindezeknek az elviselésében. Amikor tudom, hogy értékes ember vagyok, mert Isten akarta, hogy legyek, akkor tudom igazán elviselni azokat a dolgokat, amikre nincs válasz, vagy értelmetlen vele foglalkozni. Kicsit olyan abnormálisnak tűnik időközönként. Mégis, mennyire fontos, hogy ezzel a bölcsességgel tudjunk szembenézni az élet nehézségeivel. És most, a mai napon, amikor rátekintünk Krisztus keresztjére, soha ne felejtsük el, hogy ő ezzel a kereszttel többek között azt is üzeni, szeretlek, akármilyen is vagy. Mert hogy az ő szeretete változatlan. Ő nem azért szeret téged, mert jó vagy, vagy éppen rossz. Akár jó vagy, akár rossz, ő egyformán szeret téged. De talán éppen ez az, ami ösztönöz arra, hogy minél inkább megismerd őt, és a megismerésen keresztül fölfedezd. Mi az, ami a te életednek a legjobb döntése? Miért történtek a fájdalmak, miért kaptad a sebeket? Egyre inkább megérted, hogy ebből valami egészen különös dolog születik. A fájdalom nem az ellenséged, hanem a tanítót. És ezen keresztül megértheted, hogy minden, ami az életedbe jön, az a javodat szolgálja. Kérd a Szentlélek Úristent, hogy ennek a bölcsessége kiháradjon az egész életedre. Nem fájdalommentességet ígér az Úr, hanem azt ígéri, hogy ha valaki fölveszi a keresztjét, akkor az ő tanítványaként eljut az üdvösségre. És eljutni az üdvösségre nem csak azt jelenti, hogy biztosítva van az örök élet, hanem azt is jelenti, hogy a jelenben egyre nagyobb harmóniában és egyre nagyobb békességben tudsz élni önmagaddal. És ezáltal a környezeteted is jobbá tudod tenni. Persze időközönként nagyon nehéz. Ahogy szoktuk mondani, magunk alatt vagyunk. Engedjék meg a kedves hallgatók, hogy egy számomra tanúságos történetet hozzak most ide, amit még középiskolás koromban hallottam először. A történet címe: a fiú, akinek béke volt a szívében. A fiú, akinek béke volt a szívében, egy nagyvárosban élt. Egyszer szép nyári nap, ahogy lassan bandukolt az utcán, egy keservesen zokogó kisfiúra lett figyelmes. Hát te miért sírsz? Kérdezte tőle. Kilökték a kezemből a fagyimat, szipogta a kisfiú, és a lába elé mutatott, ahol az aszfalton egy nagy gombóc csokoládé fagylalt olvadozott napsütésben. Ne sírj, mondta a fiú, akinek béke volt a szívében, és megsimogatta a gyerek fejét. Gyere, veszünk másikat. Később a fiú, akinek béke volt a szívében, egy másik kisfiút is megvigasztalt, akit társai azért csúfoltak, mert szemüveget viselt. Este moziba szeretett volna menni, de ehelyett egész éjjel egy fiatal lányjal beszélgetett, akivel épp akkor szakított a barátja. Másnap a fiú, akinek béke volt a szívében, megvigasztalt egy asszonyt, akinek meghalt a férje, valamint egy kislányt, akinek a cicáját elütötte egy autó. Harmadnap a munkahelyéről 20 év után elbocsátott középkorú férfit derítette jobb kedvre, meg a nagymamát, akiről megfeledkeztek az unokái. És ez így ment tovább. Jött az elsős kisfiú, aki rossz pontot vitt haza, mert beszélgetett az órán. A lány, akit nem vettek fel az egyetemre, a férfi, aki megtudta, hogy a feleségének szeretője van, a kamasz, akit gátlásossá tettek a pattanásai, az öregedő nő, akit elhagyott a férje, egy fiatal leányért, mind-mind a fiúnak öntötték ki a szívüket. Aztán egy nap fiú, akinek béke volt a szívében, elment ki a városból. Ment, ment, egészen addig, amíg el nem ért egy nagy hegyig. Neki rugaszkodott, felmászott egészen a tetején. Amikor felért, megállt, széterpesztette a lábait, felnézett az égre, és üvölteni kezdett. És üvöltött, és üvöltött, és üvöltött, és üvöltésétől leomlottak a sziklák, és kidőltek a fák, és megnyílt a föld. Az ég elsötétült, jégeső hult, villámok cikáztak sisteregve, szélvihar tombolt. És akkor a fiú abba adta az üvöltést, megfordult, leereszkedett a hegyről, és elindult vissza a városba. Kedves testvérek, ez a történet kapcsoljon össze bennünket nagypéntek csodálatos, lenyűgöző misztériumával. Mindannyian sokszor a szeretett szolgálatunkban, amikor félre kell tennünk bizonyos dolgokat, úgy tűnik, hogy fölemésztődünk. De soha ne felejtsünk el a Szent Kereszthez menekülni. Föl a Golgotára, arra a hegyre, ahol egyedül lehetünk a keresztre feszített Krisztussal. Legfeljebb azok vannak ott, persze sokan voltak nézelődők, de igazán azok voltak ott, akik szerették Jézust. Mi is szeressünk így vele lenni. És akkor kiüvölthetjük magunkat. Kibeszélhetjük magunkat. Kimondhatjuk magunkból mindazt, ami fáj, mindaz, ami sokszor értelmetlennek tűnik, amikor azt érezzük, hogy kihasználtak vagyunk, és így tovább. Aztán, amikor idézőjelben kitomboltuk magunkat, visszatérve az emberek közé, már nagyobb erővel és nagyobb szeretettel tudunk együtt lenni velük. Talán lehet, hogy ez az Isten felé fordulásunk megtanít arra is, hogy adott helyzetben tudjunk akár nemet is mondani. De fontos, hogy egyre inkább égessen át bennünket Krisztus iránti szeretet, amely az ő szenvedéséből árad ki erre a borzalmasan nehéz világra. Legyen békesség bennetek, kedves testvérek, mert hogy ebben a békétlenségben, háborús időszakban szükség van arra, hogy ti a békesség hordozói legyetek. Kérjétek a mindenható Istent, hogy legyen elég bölcsesség bennetek ahhoz, hogy fölfogjátok az élet nehézségeit, és ugyanakkor tudjatok nemet mondani mindarra, ami fölöslegesen hergel föl benneteket, olyan dolgokra, amire egyáltalán nincs semmi szükségünk, mert soha ne felejtsétek el. A szívünk azzal táplálkozik, amivel etetjük. Hogyha túlságosan sokat nézegetjük a közösségi oldalakat, a sok-sok ítélkező, bíráskodó írásokat, másoknak a gyengeségein, hibáin és bűnein csámcsogunk, és ezeket megosztjuk, a szívünk teljesen összezavarodik, és képtelenek leszünk arra, hogy a valós nehézségekkel szembe tudjunk nézni. És képtelenek leszünk arra, hogy igazán tudjunk szeretni. Mert a tőlünk független, és bennünket alapjában véve egyáltalán nem érintő dolgokkal már eleve gyengítettük a pszichénket, gyengítettük a lelkünket, a szívünket, és így már gyengék leszünk ahhoz is, hogy tudjunk szeretni. Ott, a legközvetlenebb környezetünkben, ahol erre szükség van. Urunk Jézus Krisztus, imádunk téged és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad ezt a világot. Add, hogy a valós szenvedéseket tudjuk igazán hordozni, és ebből fakadóan legyen egyre erősebb, egyre értékesebb a szeretetünk, az életünk. Ezt kérjük tőled. Kedves hallgatók, mai napon, nagypénteken kérjük az Úr Jézustól tehát ezt a kegyelmet. A mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!